Az évtized végéig 30 tisztán elektromos modell bemutatását tervezi a Toyota a Beyond Zero stratégiája részeként. A fenntarthatósági javítása és a különböző szintű elektromos hajtások párhuzamos piacon tartása mellett a kivehető és hordozható kazettás akkumulátorok alkalmazásának tanulmányozását is megkezdi partnereivel az autógyártó. A Toyota stratégiájában kitüntetett szerepet száll az ügyfélélménynek, ezt mondta a márka magyarországi PR vezetője, Varga Zsomborral Lakatos László beszélgetett.
Ha az ember bármelyik autógyártóval beszél, akkor mindig előkerül az ügyfél élmény, és most a Toyota Beyond Zero stratégiájában is előkelő helyet foglal el ez a fogalom. De a Toyotánál mit értenek ügyfél élmény alatt, és miben más ez? Ezek szerint a régebbi modellekben nem volt ügyfél élmény?
Nem, igazából ugye ez a Beyond Zero stratégia, ez a jövő legfontosabb célkitűzéseit fogja egybe, négy pillérben, és megerősíti azt, hogy továbbra is, ahogyan eddig is a Toyota szeretné megőrizni a vezető szerepét az ügyfélélmény tekintetében is, tehát azon túl, hogy zéró emissziós autókat értékesítünk, azon túl e tekintetben is továbbra is az élen szeretne maradni. Elég komplex ugye maga az ügyfélélmény egyébként, hiszen egyrészt benne van például az autóknak a legendás megbízhatósága. Ugye, hogyha kicsit is az ember utána olvas, vagy ismeri az autós megbízhatósági statisztikákat, akkor gyakorlatilag elmondható, hogy az elmúlt évtizedekben a világ bármelyik pontján, hogyha valaha készült megbízhatósági teszt, eredmény, felmérés, akkor jellemzően két márka volt az élen, a Toyota és a Lexus. Egyedül az változott, hogy mondjuk éppen melyik az első, tehát hol a Toyota, hol a Lexus volt az első, a Lexus ugye a prémium márkánk. Ez például egy alapvető meghatározás az ügyfélélménynek. Sokan szokták mondani, megmondom őszintén, meg most én is szoktam arra mesélni, hogy ha az ember jár Japánban, akkor tudja azt, hogy a japán társadalom az nagyon hierarchikus, és megvannak az embereknek a feladatai, amit egyébként nagyon-nagyon magas szintre tudnak fejleszteni. Persze ott vannak a vezetők és a vizionisták és a nagyon komoly tudósok, de egy átlag japánval nekem is az a személyes tapasztalatom, hogy nem nagyon tudják kezelni a váratlan helyzeteket. És én mindig szoktam mondani barátoknak, hogy azért fejleszt a Toyota, illetve a Lexus tökéletesen megbízható autókat, mert japánoknak készül alapvetően, eredetileg, és egy autó lerobbanás, az, hogy most megállunk az útszélén, az elképzelhetetlen. Tehát az egy olyan váratlan helyzet, amit nagyon-nagyon nehéz kezelni. Hát ezt megelőzendő jöttek létre gyakorlatilag ugye a világ legmegbízhatóbb autói. Ugye maga a megbízhatóság azért annak is köszönhető, hogy a Toyota ugye 25 éve hibrid autókat gyárt, amelyekben ugye 5-ször kevesebb alkatrész van, mint mondjuk egy dízelben, tehát sokkal kevesebb van, ami elromoljon, és ennek közben a szerviz költsége is sokkal alacsonyabb, egy átlagosan 10 éve vetítve, mondjuk egy standard márkához képest általában 20-30%-kal kevesebb, de hogyha mondjuk a Lexus és egy másik prémium márkát veszünk, akkor meg olyan 3-4 szerese egy másik prémium márkának a szervizköltsége, ugye ezek mind beleszámítanak az ügyfélélménybe.
És a megbízhatóságon túl, mintha az utóbbi időben más dolgok is előtérbe kerültek volna, például a dizájn.
Így igaz, ugye maga az autó birtoklása is önmagában egy ügyfélélmény, és az, hogy ráhezzük az autónkra, büszkék vagyunk az autónkra, vagy éppen ugye az úgynevezett autó DNS, tehát gyakorlatilag az, hogy azonnal felismerhető legyen, hogy egy Toyota vagy egy Lexusba ülünk, tehát az elrendezése, a belső dizájnja, akár az autó illata, vagy éppen az felhasznált anyagok, ezek mind-mind hozzájárulnak az ügyfélélményhez, vagy éppen ugye a vezetési élmény. De van még egy terület, amit nagyon-nagyon fontos kiemelni, főleg a Toyota és a Lexus márkák esetében. Ez pedig ugye maga a vevőszolgálati élmény, tehát az az élmény, ami a márkakereskedésekben éri ugye az odavetérőket. A Toyota ugyanis nagyon fontosnak tartja, hogy ilyen tekintetben azonnal reagáljon az ügyfél felvetésére. Nagyon komoly méréseink vannak ennek kapcsán, és versenyek gyakorlatilag Európa, illetve világszinten. A Lexusnál pedig egyenesen odáig megy a Toyota, hogy az úgynevezett omotenashi, ez a japán szó a vendégszeretetre, ezt igyekszik megvalósítani, aminek az a lényege, hogy tulajdonképpen egy Lexus szalomba betérő ügyfél, az gyakorlatilag otthon érezze magát, úgy, mintha akár családtagokhoz menne vendégségbe, és olyan figyelem, és olyan figyelmesség vegye őt körbe minden tekintetben.
Azt gondolom, hogy ezek a dolgok korábban is megvoltak. Miben változott ez a Beyond Zero stratégiában, vagy mit tesz ehhez hozzá az új stratégia?
Gyakorlatilag ugye az új stratégia ügyfélélmény pillére egyrészt ugye kimondja azt, hogy továbbra is e tekintetben vezető szerepre törünk, tehát gyakorlatilag egy komoly deklarációt fogalmaz meg. Másrészt pedig ugye még egy valamiről nem esett szó az ügyfélélmény tekintetében, ez pedig az aktív biztonság kérdése, ami több pillért jelent, egyrészt a mi és az utasaink biztonságát, másrészt pedig a közlekedés többi szereplőjének a biztonságát. E tekintetben is a Toyota abszolút élen járó már most is, és a cél az, hogy ezt fönntartsa. Ugye itt különös tekintettel arra, hogy az autóinkban ma működő aktív biztonsági rendszerek és vezetés támogató technológiák bizony az önvezető autózás előszobáit jelentik, és gyakorlatilag magában az önvezető autózás fejlesztésében is vezető szerepet tölt a Toyota.
Ez a technológia most hol tart, illetve mennyire szabadon választott, ugye, mert az én olvasatomban az élmény az a választás szabadságát is jelöli, tehát ha nekem egyszer csak elrántja a kormányt az autó, mert úgy dönt, hogy szerintek túl közel mentem a másikhoz, ez nekem nem élmény, hanem félelmetes.
Hát ugye gyakorlatilag az aktív biztonsági rendszerek esetében mindegyik dönthetünk, hogy éppen szeretnénk, hogy működjön az autónkban, vagy nem, jelenleg még. Később lehet, hogy mondjuk 5-10 év múlva, amikor már egyértelműen biztonságosabbak lesznek ugye az önvezető autók, mint az emberi faktor, akkor lehet, hogy már lehetőségünk sem lesz beavatkozásra, és tényleg csak önvezető autók lesznek az úton, itt még nem tartunk. Tehát gyakorlatilag most valamennyi vezetés támogató technológia és aktív biztonsági rendszer opcionálisan működik az autónkban, viszont jellemzően azért nagyon-nagyon komoly segítséget jelentenek itt, akár az alacsony vagy magas sebességű ütközés elkerüléstől kezdve, akár az olyan rendszerek, amikor mondjuk meggátolják azt, mert figyelmetlenek, vagy meggátolják azt, hogy kinyissuk az autót, ajtót, és valaki hátulról elvigye, vagy akár ugye, amikor tolatunk ki, és egy ilyen keresztirányú forgalom figyelő rendszer révén megakadályozza azt, hogy a beláthatatlan útra mi rátolassunk úgy, hogy valaki jön keresztbe, vagy éppen ugye, amikor kisívben, vagy nagyívben kanyarodunk, akkor ugye figyeli a mi útunkat keresztező másik autókat is, vagy éppen kerékpárosokat, gyalogosokat. Tehát nagyon-nagyon sok olyan rendszer van, ami bizony, bár ugye az ember hajlamos, főleg aki a mikorunk belé, és még 40-es, 50-es éveiben jár, és szereti az autóját vezetni, hajlamos azt mondja, hogy hú, én már nem szeretném az önvezető autókorát megélni, de gyakorlatilag ezek a rendszerek azért nagyon-nagyon komoly terepet foglalnak el, akár az ilyen kis koccanásos, meg kisebb balesetek, de az ilyen nagyon súlyos, komoly balesetek elkerülésében is. Más kérdés, ez is egy érdekes terület, hogy viszont tudatosítani kell ezeknek a használatát, mert van olyan felhasználó, aki hajlamos elkényelmesedni, és már sokkal kevésbé figyelmet azt mondja, úgyis ott van a holtér figyelőrendszer, majd azt szól, hogyha sehoz váltak is jön hátulról valaki. Tehát ezek azért tudatosítani kell, hogy ezek még nem önvezető technológiák, ezek asszisztensek, amelyek a mi vezetésünket segítik, de még nem arra hivatottak, hogy átvegyék a vezetés helyettünk.
A Toyota-nak a PR vezetőit hallották, Varga Zsombort az elmúlt percekben. Május 31-ig lehet kedvező adózás mellett felhasználni a szép kártyákat, ami növelheti a vendégészakák számát, nyilatkozta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Trend FM-nek. Flesch Tamás szerint úgy is lehet tekinteni az új rendeletre, hogy a kártya tulajdonosok 15%-kal több pénzt használhatnak fel vásárlásaik során, amíg júniustól életben nem lép a büntetés a fel nem használt egyenlegekre. Jelenleg összesen 100 milliárd forintnyi alvópénz található a szépkártyák alszámláin, annak ellenére, hogy a koronavírus idején eltörölték a felhasználási korlátokat. Az újabb intézkedés azonban pozitívan hathat a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák számára, ami 16,5%-kal csökkent egyébként augusztusban a tavalyi év azonos időszakához képest. Németh Kincső interjúja.
Ha csak az augusztust nézzük, akkor hogy alakult a vendégészakák száma?
Én azt gondolom, hogy augusztusban összességében elégedettek lehetünk a vendégészakák számával, mind a belföldi, mind a külföldi vendégészakák tekintetében. Egy picit kevesebbet sikerült elérni a belföldiek tekintetében, mint tavaly, de ez függetlenül ettől lett egy jó szezonnak mondható. Idén azért nagyon sokan elmentek külföldre nyaralni a tavalyival ellentétben. Még a külföldi vendégészakák száma erőteljesen nőtt a tavalyhoz képest, persze még mindig nem ért el a 2019-es számokat.
Ha ezt megszűrjük a sajnos kényszer orosz-ukrán idelátogatással, akkor milyen számot kapunk?
Én azt gondolom, hogy az orosz-ukrán háború mindenképpen befolyásolja az egész európai turizmust, de hát természetesen még belejátszik a Covid-nak az utóhatásai, hiszen az ázsiai forgalom változatlanul nagyon csekély mértékben indult el, és az Egyesült Államokból is jóval kevesebb vendég érkezik. Jelenleg is főleg európaiak azok, akik látogatják hazánkat, azon belül is legfőképpen Budapestet. Azért, ha ez a mostani augusztusi szezonforgalom megmaradhatna az év hátralévő részére is, akkor azt sem elégedettek lehetnénk. Azt már látjuk most is, hogy szeptember nagyon erős volt, az októberre is viszonylag jók a kilátások, tovább nem látunk sajnos. Itt mindenképpen a külföldi vendégészakákról beszélek elsősorban.
Még mielőtt így az elkövetkező pár hónapról beszélnénk, visszatekintve a teljes nyár, vendégészakák szempontjából egyébként jól alakult? Ez egy jó nyárnak mondható?
Abszolút jó nyárnak mondható, és ahogy az előbb is elmondtam, valamivel elmaradtunk a tavalyitól, de ezt pontosan tudtuk, hiszen a tavalyi évben szinte majdnem mindenki itthon maradt a Covid miatt még is belföldön nyaralt, míg az idei évben azért rengetegen mentek el külföldön nyaralni, különösen Horvátországot, de tulajdonképpen Görögország, Olaszország, Spanyolország is ide tartozik, úgyhogy összességében azért elégedettek lehetünk a szezonnal. Természetesen mindig mindenki jobbat szeretne, de ma már legfőképpen nem csak a bevételeket nézzük, hanem a kiadásoknak az elképesztő növekedését, úgyhogy arról a több szó esik.
Arra is lehet egyébként számítani, hogy a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma az most szeptember-októberben nőni fog, annak ellenére, hogy most nyáron csökkent.
Tulajdonképpen a szeptemberre azt lehet mondani, hogy még teljesen rendben volt. Októberre a kilátások nagyjából kedvezőnek tűnnek még, ugyanakkor november-decembert egyáltalán nem látjuk, és hát nagyon félünk attól, hogy a jelenlegi inflációs helyzetben a vendégészakák száma akár drasztikusan is csökkenhet, de ezt ma még nem tudjuk pontosan.
Akkor most beszéljünk kicsit arról, hogy most új intézkedések léptek érvénybe a szép kártyával kapcsolatban. Egyébként a vendéglátóipar mennyire érzékeli problémának ezt az átjárhatóságot a különböző szép kártya zsebek között?
Az átjárhatóságot szerintem egyáltalán nem érzi problémának, sőt azt kell mondjam, hogy ez egy jól sikerült intézkedés volt. Azt is örömmel üdvözölt az egész szakma, hogy tényleg csak vendéglátóipari helyeken, szállodákban, illetve attrakciókra lehet megint költeni a szép kártyát, és nem lehet élelmiszerre elkölteni. Ez nekünk egy nagyon pozitív visszaváltozás tulajdonképpen, és hát a kormánynak a legújabb intézkedése azt gondolom, hogy szakmai szempontból szintén nagy pozitívum nekünk.
És bár többször említette, hogy még nem lehet előrébb látni októbernél, de egy ilyen jóslás szinten ez hozhat egyfajta fellendülést, amiről beszélünk, ez pontosan ez a kedvező adózási lehetőség.
Ugye nagyon érdekes helyzetben vagyunk, mert régebben a költségeket természetesen néztük, de ma szinte a legtöbb figyelmet szintén csak erre fordítjuk, különösen az energiaárak tekintetében, tehát ma se tudjuk megmondani, hogy ki és mikor fog bezárni, és ki az, aki nyitva tud maradni majd a téli szezonra. Ugyanakkor ez az intézkedés, hogy a szépkártya felhasználásnak a rendszerét módosította a kormány, és jövő év áprilisig el lehet költeni ugyanebbe az összegbe, utána pedig csökkenni fog, hiszen az adótartalmat meg kell fizetni. Tehát így ma áprilisig 15%-kal többet ér minden forint a kártyán, úgyhogy bízunk ebbe, hogy ez forgalomnövekedést okozhat nekünk a következő hónapokban.
Lehetséges, hogy ez sok helyet egyébként a bezárástól ment, majd már ez a kormány intézkedés?
Hát bízunk benne, hogy minél többen nyitva tudunk maradni, és azt fontos elmondani, hogy nem feltétlenül is elsősorban azért, hogy minél több hely profitot tudjon termelni, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy ma nagyon nehéz profitról beszélni, ugyanakkor szeretné mindenki megtartani, vagy a teljes, vagy a legnagyobb részben a munkaerejét a jövőre nézve, mert ez a túlélésnek az áloga, és ebben ez segítséget nyújthat.
Flesz Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét hallották. 10 óra 28 perc van, 2 perc múlva 10:30-kor jövünk a Reggeli Monitor végén a legfrissebbekkel.